Pál apostol mondja, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiai válekünk. Kegyelemékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, karácsony ünnepében a 316-os éneket keressük ki énekes könyvünkből, a 316-os énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 316-os dicséretünk, az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászálla. Karácsonyi ünnepszentelésünk, ami Isten tiszteletünknek, együttétünknek megáldása, jöjjön az Úr nevében, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, a te legnagyobb ajándékodért, akit adtál minékünk bűnösöknek. A te ígéd arról tanít minket, arról tesz bizonyságot, hogy az idő teljességében te elküldted egyszülött fiadat, aki emberi testet öltött, hogy közénk jöjjön, lehajoljon hozzánk, elküldted fiadat, hogy a te gyermekeiddé legyünk. Urunk, ünnepet ülünk, és sokszor a mi szívünk föl sem fogja, hogy mekkora ennek az ünnepnek a jelentősége, hiszen Jézus Krisztus nélkül, az ő jövetele nélkül elveszett bűnösök maradtunk volna örökre. De te megváltót küldtél nekünk, hogy a mi életünk ne maradjon a kárhozatban, el ne vesszünk a halálban, el ne vesszünk bűneink miatt az ítéletben. Magasztalunk téged azokért a lelki javakért, amelyeket Jézusban adsz a benne hívőnek. Köszönjük, Urunk, bűneink bocsánatát, köszönjük, Urunk, az örök élet csodáját, köszönjük a lelki fehér ruhát, amelybe beöltözhet a Jézushoz megtérő bűnös, és köszönjük, Istenünk, az új életet, amelyet, ha benned hiszünk, már itt a földön élhetünk. Köszönjük, hogy nem kell félnünk a haláltól, hogy a halál a hívő embernek nem ellenség, hanem a veled való találkozás csodálatos ajtaja. Így hisszük és valljuk, Urunk, hogy aki hisz benned, annak örök élete van. Erre tanítasz, erre bíztatsz, erről tesznek bizonságot a te prófétáid, a Szentírás, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Magasztalunk téged ezért a reménységért. Urunk, ajándékozz meg minket a mai napon, a benned való gyönyörködés, a benned való hit ajándékával, a karácsonyi evangélium befogadásával. Hadd tudjon a mi lelkünk figyelni mindarra, amit te tanítasz nekünk. Hadd legyen élővé, hatóvá, személyessé a mai üzenet. Te eléd hozzuk azokat a betegjeinket, gyülekezetben testvéreket, szenvedőket, akik nem lehetnek közöttünk, mert kórházakban vannak, vagy odahaza, testi fájdalmakban, nyomorúságokban. Hajolj le az ő életükhöz, gyógyíts meg őket, könyörülj szenvedéseiken, és lépj oda melléjük, hogy vigasztalást, békességet, kegyelmet kaphassanak, találjanak nálad az ünnepen. Köszönjük, Urunk, hogy mindnyájunk életét rád bízhatjuk, és a te kezedben vagyunk a legjobb helyen. Áldott légy örökké szeretetedért, kegyelmedért. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek, testvérek, Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból. Lukács evangéliumának ma is a második fejezetéből olvasom az igét, de most a 25. verstől a 38-as versig terjedő igerészt. Tehát a megnevezett igehely, a Lukács evangéliuma, annak a második fejezete, a 25-ös verstől olvasom a 38-as versig. Élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igazi és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Atya és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ez sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ez is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek! Hogyha mi szívünket valami nagyon erős hatás éri, akkor annak a hatásnak meg lesz a következménye. Hogyha olyan erős hatás ér bennünket, akkor az egész életre kihat annak a hatásnak az ereje és a következménye. És ha ez így van, akkor egyből tudjuk a következő gondolatot is, hogy nem mindegy, hogy milyen hatás ér bennünket. Az a karácsonyi történet, amelyet felolvastunk ma, tele van azoknak a hatásoknak és következményeiknek beszámolójával, amelyeket Isten szeretne a mi életünkben is véghez vinni. 2 szeméről olvastunk, és ma őket vesszük figyelmül a mi hitünk szemeivel, Simeont és Annát, 2 idős prófétát, akik találkoznak a kisded Jézussal, de úgy beszélnek róla, mint királyról, és beszélnek Isten szeretetéről, váltságáról. Hát nézzük az ő személyüknek az életét. Az első Simeon, akiről beszélnék, annyit tudunk róla, hogy egy idős ember. Egy idős zsidó ember, de a gyermekségében kapott hatások idős korára is kihatnak. Csodálatos dolog, amikor találkozunk olyan emberrel, aki a gyermekségében hallott igék, evangélium és a gyermekségében kapott lelki hatások alatt idős korban is virágzik, gyümölcsezik. Sok esetben nem ezt szoktuk tapasztalni, hanem hadd mondjam el nektek, hogyha nincs Krisztusban az ember, idős korára nagyon-nagyon önzővé válik. Maga körül forog. Önmagát szereti, és mindenkit úgy szeretne ugráltatni, hogy őt kiszolgálják. Nem így a hívő ember, mert azok az igék, azok a lelki hatások, amelyek őt érték, mássá tették az ő szívét. Ő háttérbe szorul, hogy Istennek az akarata az életében előtérbe jöhessen. Itt van Simeon. Nem egy olyan öreg embert látunk az igében, aki mindenkit lekönyököl, hogy ő vele foglalkozzanak, hogy ő neki kelljen helyet biztosítani, hogy mindenki őt kérdezze meg, hogy na, mire van szüksége, nem itt egy csodálatos, szelíd embert látunk, az önző dolgoknak a jele nélkül egy önzetlen szív. Minden zsidó gyermeket a hívő szülei úgy neveltek, hogy kicsin gyermekségétől fogva ismernie kellett a zsidó kisgyermekeknek a Mesiásról való proféciákat. Tanították őket a 10 parancsolatra, a törvénynek minden dolgára. Úgy nőttek fel a zsidó gyermekek, hogy mikor a 12 éves korban elmehettek először a jeruzsálemi templomba, a szertartások, a bárányáldozat és a törvény minden dolgával tisztában voltak. Ugye ma is járatjuk hitarra mi gyermekeinket, és olyan jó lenne, hogyha mindaz, amit hittanon tanulnak, azok a bibliai történetek, és a bibliai történeteknek az erkölcsi mértéke, amely örök, úgy megmaradna bennük. Idős korban is azoknak a tanításoknak a gyümölcseit lehetne látni a gyermekeinken. Sajnos nem ez a megszokott. Járnak a gyermekek közül ugye sokan hittanra, figyelnek, szeretnek játszani, figyelnek oda az evangéliumra és a történetekre is, de amikor felnőttként összetalálkozunk velük, akkor annyira más életet élnek. Nincsenek ott a gyülekezetben, sok évig nem látjuk őket az Isten tiszteleten. Aztán meg lehet őket hallani, hogy nem ment férhez, de együtt él valakivel, parázna kapcsolat, nem Isten akarata. Sok-sok dolog, amit cselekszenek azok, akiknek az ige hatása alatt kellene lenniük. Simeon nem ilyen ember volt. Az ő életére hatással volt az a sok ige, amelyet ő tanult gyermekként. Isten törvényétől nem tért el, fiatalon se, de kamaszkorban se. Felnőttként se és idősként se. Ő úgy élte, hogy az Isten szemei előtt kedves volt. Az lett a következménye ennek az igei hatásnak, hogy ennyit ír róla, tömören, summásan a Biblia, hogy igaz és kegyes ember volt. Igaz és kegyes ember volt. Rólunk mit írna az ige? Mit írna rólunk az ige? Igaz és kegyes ember volt, vagy valami mást? Még falusi lelkészként egyszer egy hívő idős asszony volt abban a gyülekezetben, olyan szókimondó asszonyság, sosem felejtem el, hogy a szomszéd faluban voltak temetésen. És azon a temetésen a halottat rettenetesen megdicsérték, akik temették, de nem olyan ember volt, aki dicséretre lett volna méltó. Aki elment a temetésre, így mondta ez az asszony is, hogy hát egymásra néztünk, hogy jó temetésen vagyunk mi. Hát mi ismertük az illetőt, de az nem ilyen volt, amilyennek lefestették a nekrológba. Rólunk is talán így vélekedünk, hogy olyan jó lenne, hogyha sok jó dolgot mondanának. De Isten ismeri a valóságot. Milyen a te életed? Milyen hatások alatt van a te szíved, a te életed? Hasonlítasz-e Simeonra, aki Isten igéjén növekedett, és igaz és kegyes ember lett belőle? Nem kell, hogy híresek legyünk. Nem kell, hogy gazdagok legyünk. Nem kell, hogy akkora karriert fussál be, hogy a te életedről beszéljenek az újságok. Az kell, hogy az Isten így nyilatkozzon rólad, mint Simeonról. Ez az ember igaz és kegyes ember. Aztán nézzük Annának az életét. Őt nagyon megpróbálta a sors. Annyit tudunk róla, hogy hajadonkora után 7 évig élt házasságban. Aztán meghalt a férje. És már 84 éve özvegyasszony volt. Ha egy kicsit számolgatunk, és ha úgy is vesszük, hogy esetleg nagyon fiatalon férhez adták, talán 16 évesen, akkor is minimum 107 éves ez az Anna, amikor a kisded Jézust a karjába veszi, megáldja, és beszél Isten szabadításáról mindazoknak, akik várják Isten vigasztalását. De ha nézzük Annának a sorsát, akkor bennünk az lenne, hogy neki minden oka megvan arra, hogy panaszkodjon. De nyoma sincs az életében a búnak, a keserűségnek, a panasznak. Ő Istennek él. Isten lett a menedéke, özvegységében, magányában, egyedül létében, betegségeiben, vagy erőtlenségében, és ez neki elég volt. Elég volt neki az Isten. Abban a hihetetlen hosszú özvegységben, amit talán nagyon fiatalkora óta kellett elhordoznia. Isten igéje, szeretete és az Istennel való szövetsége tartja benne a lelket. És megtartja. Azok a hatások, amelyeket engedünk, hogy érvényesüljenek az életünkben, meg fogják határozni a te életedet, a te utaidat, a döntéseidet, mindent. Nem mindegy, hogy milyen hatás ér bennünket. Minden hatásnak van következménye. Hatás és következmény mindig összetartozó dolgok. Fontos és nagyon komoly kérdést intéz hozzánk az igema, hogy vajon a te életed milyen hatás alatt van jelenleg. Milyen hatás alatt voltál az elmúlt esztendőben, az azelőtti években. Mi határozta meg a te útjaidat, azokat a helyeket, ahol jártál, milyen a baráti társaságod, milyen szórakozó helyre mész, ha mész, mit és hogyan csinálsz, milyen erkölcsi mérték szerint éled az életedet, milyen hatás alatt van a te életed. Pontosan lehet tudni, hogy akit káromkodós barátok vesznek körül, annak saját magának az élete is káromkodóvá válik. Hogy aki tisztátalan filmeket és újságokat olvas, annak az élete paráznává válik. Pontosan lehet tudni, hogyha istentelen tanárok hatása alá kerül az életünk, akkor milyen irányba fogunk elsodródni. De azt is lehet tudni, hogy akit Isten igéje megragad, és Isten szeretetét engedi, hogy átjárja őt, annak az élete is egyfajta irányba fog menni. Vannak ördögi hatások, és vannak isteni hatások. Vannak ördögi hatások, amelyeknek a következményeként az ember a bűnrabjává lesz, és olyan utakra téved, amelyeken nincs Isten áldása, kegyelme. És vannak isteni hatások, mennyei hatások, amelyeknek a következménye kegyelem és békesség, áldás, és a végén örök élet. Az ak Simeon azt mondja, hogy most bocsátod el, Uram, szolgárad beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Ő azt mondja, hogy most már meghalhatok. Meglátták a szemeim a Krisztust, meghalhatok, bemehetek a mennybe. Akinek a szíve, a hite megragadta, meglátta Krisztust, az kész a halálra is. Pál apostol azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A hívő embernek a halál soha nem ellensége, hanem az Istennel való találkozás. Nézzétek meg, hogy ez a két élet mennyire tanít bennünket, hogy ha mennyei hatások alá adjuk az életünket, a szívünket, akkor olyan úton járhatunk, amelyen ugyanúgy meg lesz a nyomorúság, de amely utat mégis gyönyörűnek és szépnek találunk. Olyan úton érdemes menni, amelyen békesség van. Nem baj, ha nyomorúság is van rajta. Nem baj, ha betegség és fájdalom is van rajta, ha szűkösség és ínség, de amelyen Isten békessége és kegyelme kísér, azon az úton érdemes végigmenni, és bemehetünk a mennybe. Milyen hatás alatt van a mi életünk? Ma Isten olyan hatást akar ránk gyakorolni a karácsonyi üzenettel, a karácsonyi evangéliummal, amelynek a hatását, a következményét az egész életeden szeretné gyönyörködve látni. Mert Isten ezért küldte a fiút, Jézust, hogy te élhess örökké. Ezért adatott a megváltó, hogy a te életed el ne sodortasson a bűnben, a világ útjain, el ne sodortassál az Istentől távoli utakon, ahol nincs kegyelem, hanem a te életed az élő kévéjébe legyen összekötve. Engeded-e, hogy a karácsonyi evangélium Krisztus jövetelének csodája átjárjon? Feltettétek-e már azt a kérdést magatokban, hogy ugyan miért jött Jézus? Miért küldte el Isten az ő fiát, aki az ő örökké valóságában él, és mi megfogalmazhatnánk, hogy ő neki nincs szüksége semmire. Ő tökéletes. És mégis megteremtett bennünket, megteremtette ezt a világot, amely őt elhagyta, bűnbe esett, megtagadta őt ez a teremtett világ, és Isten mégis utánunk jön, nagyon mélyre hajol, és küldi az ő szeretetét Jézusban. Ugyan miért? Föltettétek már a kérdést. Megható a válasz, amit a Biblia mond. Azt mondja a Biblia, hogy Isten maga a szeretet. És tudjátok, mi a szeretetnek a legnagyobb szenvedése? Ha nem közölheti magát. A szeretet legnagyobb szenvedése, ha nem közölheti magát. Istennek, aki maga a szeretet, szüksége van ránk, hogy szerethessen. Hogy ránk árasztassa szeretetét. Hogy körbeöleljen. És az ő szívében elhatározta, hogy te meg én vele töltsük majd az örökké valóságot. Soha ne a földi életre fókuszálj. Ne erre az 50, 60, 70 vagy 80 esztendőre, mert ez homok szemnyinek sem tűnik az örökké valóság vége láthatatlan hossza mellett. A földi élet vándorútja után az Isten országa jön azoknak, akik Jézust befogadták és szeretik. Azoknak, akik az Isten igének a hatása alá adták a szívüket, de csak azoknak. A kárhozat is örök. A menny is örök, így mondja a Biblia, de nem mindegy, hol töltjük az örökké valóságot. Aki nemes lélekkel Isten igéjének oltalmába, hatásába adta életét, Jézusban hitt, az bemegy a mennybe, és élni fog örökké. Ez Isten terve. Te veled is, én velem is. Vajon engedjük-e, hogy az ő szeretetének a hatása átjárjon, megmentsen, magához vonjon a mai nap is? Hát áldott legyen Isten, hogy szeret bennünket. Megváltót küldött neked, meg nekem. És ma is várja, hogy az ő szeretete magához vonasson. Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy olvashatunk Simeonról, Annáról, és sok-sok hívő emberről a Szentírásban, akiknek az élete példája, az ő sorsuk, és mindazt, ahogy sorsukat hordozták, ahogy az ő útjukat járták, tanít bennünket ma is és mindenkor. Köszönjük, Urunk, hogy elénk adott, hogy nem az a lényeg, hogy itt a földön egészségesek, sikeresek, gazdagok legyünk, gond és baj nélkül éljünk. Egészen más a lényeg. Az a lényeg, hogy olyan úton járjunk, amelyen a te kegyelmed, áldásod és békességed van, amelyen jó tetszésed kísér. Urunk, hadd tanulja meg a mi szívünk a karácsonyi történetből is, hogyha mennyei hatásoknak tesszük ki magunkat, akkor azoknak a következményeként járhatunk olyan úton, amelyen élet lesz és békesség, és a mélységbe vezeted ösvényünket, akkor is te ott vagy velünk, és a te békességed, a szövetséged mindenre elégséges, úgy, ahogy Annának is elégséges volt özvegységében, magányában és időskorában. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tanítasz bennünket valóban az élet ösvényére. Annyi hanggal jön felénk a világ, és annyi minden másra akar bennünket vonni, kecsegtet a kísértéseivel, hogy más ösvényre tegyük lábunkat. De jó meglátni, hogy azon az úton, amelyen Jézus jött, amelyen a benne hívők jártak, csak ezen az úton érdemes lenni, járni és élni. Urunk, ajándékozz nekünk olyan szívet, amely elfordul az ördögi hatásoktól. Adj nekünk olyan szívet, amely önként odaadja magát a te igéd hatásai alá. És hadd legyen olyan az életünk, akiről a te véleményed tudja majd nyilatkozni az utolsó napon, hogy igaz és kegyes ember. Vágyunk, Urunk, Simeon és Anna nyomdokaiba lépni. Vágyunk Jézus követőinek a sorába tartozni. Azok közé, akik a te népedet alkotják, akik népet közé számláltatnak. Vondd a mi szívünket szereteteddel magadhoz. Hadd csodálkozzunk arra is rá, hogy te megteremtettél minket, hogy legyen kit szeretned. Hogy legyen kire ráárasztani csodálatos szeretetedet. Legyen kivel töltsd az örökké valóságot. Szükséged volt szeretetednek mi ránk. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért, vigasztalásodért, Urunk. Így hozzuk eléd betegjeinket és a nyomorultakat, és így hozzuk eléd a gyászolókat, akiknek a szívét az ünnepen a gyász fájdalma is átjárta. Állj melléjük a gyászban, a fájdalomban, ajándékozz meg őket olyan reménységgel, békességgel, vigasszal, amely tőled a mennyből származik. Köszönjük, Urunk, hogy a karácsonyi üzenet csodája minden élethelyzetünkre elégséges vigasztalás. Nyisd fel szemeinket, hadd lássuk meg, és hadd magasztaljunk azért a csodáért, akit Jézusban adtál nekünk. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a kórusnak a szolgálatát. Köszönjük szépen a kórus szolgálatát. És amint a testvérek láthatják, az úrasztalát megterítettük, a hirdetett ige is tanít bennünket, táplál az örök életre, a sákramentumot látható igének mondják a teológusok, hiszen látható módon fejezi ki Krisztus megtöretett testét, értünk kiontatott vérét, látható szimbólumokban emlékeztet az Úr halálára, engesztelő áldozatára, a sákramentummal való élés is, a hitben cselekedjük, táplál bennünket az örök életre. Szeretettel hívogatom mindazokat, akik előkészítették magukat, és szeretnének maradni az úrvacsorai közösségre, hogy maradjanak velünk az Isten tiszteletünk további részében is. Testvérek, készüljünk akkor az úrvacsorai részhez. A 436-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, 436-os dicséretünket keressük ki, annak az első két verszakát énekeljük. Örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit.
Amen. A világgal együtt el ne hittél tessünk. Amen. A világ... Van egy nagyon különös bibliai ikerész felszállásban, amely rótékai módon beszél arról az időről, amikor még senki nem érkeztetek, sem én, de még ez a Föld és az univerzum sem létezett. A teremtés előtt az Isten és az Atya közötti párbeszédről. A Zsoltár könyvének a 40. fejezetében van ez a nagyon gyönyörű, így szívet megdöbbentő, megható ígérés. A biblia tudósok, biblia magyarázók tanítják, hogy ott a 40. Zsoltárban arról van szó, amikor az Atya a fiúval megbeszéli a megváltást. Ott ajánlja fel magát Jézus az Atyának, az ő akaratának a teljesítésére. Ajánlja fel az ő életét, ajánlja fel a testélétet, testének megtöretését, és minden vélét, halálát is, azért, hogy te és én bűneink miatt elveszem. Megdöbbentő ez az igerész. Hadd olvassam fel előttetek a Zsoltár könyvének a 40-es fejezetéből, a 7. verstől. Véres áldozatban és étel áldozatban nem telik kedvem. Nyitott fülek adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam. Íme megjelentem a könyvtekercsben, írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. A törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat. Jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyen, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Eddig az ige, és egy picit beszéljünk arról, mi is lehetett ez a csodálatos alkú az Atya és Jézus között. Van egy keresztény író, aki saját szavaival megpróbált ezt visszaadni, és valahogy úgy írja le, hogy az Atya, aki Istenként látta előre az ember bűnversését, elveszettségét, elmondta a fiúnak, hogy nézd, itt vannak az emberek, mind bűnversett. Mindnek el kellene veszni bűnei miatt az ítéletben, a kárhozatban. De én szeretem őket. És vágyom őket megmenteni, hogy el ne vesztenek, el ne pusztuljanak az örök ítéletben. És a fiú kérdezte, hogy mennyi az ő adósságuk. Képzeld el, mint amikor azt mondaná valaki, hogy hozd el az összes adós leveledet, hozd el az összes csekkedet, de mindent. Hadd nézzem. És amikor megnézte, akkor azt mondta, hogy itt vagyok. Itt vagyok, és én majd megyek, és kifizetem ezt az adósságot. Kifizetem életem letétele árán, kifizetem véremnek önáldozása árán. Elhordozom azt az ítéletet, amit az összes bűnösnek az utolsó napon el kellene szeretnie. És Jézus úgy fizette ki nagy pénteken a mi adósságunkat, hogy nincs már visszamaradó rész. Senki nem fog jönni, még lobog, négy-egy adós papírt, hogy de még van ez a bűnök is. Ő Istenként kifizette időben visszafele menve, a múltban és a jövőben elkövetett, a jelenben elkövetendő bűneidet mindent. Minden bűnök ítéletét magára vette, hogy te, amikor meghalsz, és odaállsz az Isten elé, ha hitted ezt itt a Földön, ha szíved elfogadta, hogy Jézus érted bűnödöt, elhitted, hogy ő fizette bűnadósságait számláit, akkor ott azt mondhassa neked az Atya, jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te Uradnak örömébe. Ez az evangélium. A kereszténységben soha nem arról beszélünk, hogy mi mit teszünk az Istenért. Nincs helye emberegetésnek, nincs helye válberegetésnek, nincs helye a büszkeség. Ha ilyen nappal mi is imádkoznánk, mint Anna prófétanő, a szünet nélkül templomot takarítanánk, vagy hirdetnénk az igét misszionáriusként, akár az emberető földjén, Pápuán, akkor sem beszélhetnénk arról, hogy Uram, én mennyi mindent tettem érte. A kereszténység mindig arról beszél, hogy ő, amit tett érte. Csak erről. Nincs más téma. Nincs más jó hír. Rólunk csak úgy van szó, aki kért, meghalt a megváltó. Az úrvacsorában erre emlékezünk. Jézus parancsba adta, hogy erre emlékezzetek. Nem sok mindenre mondja a Biblia, hogy emlékezz. Azt mondja, hogy a bűneidre ne emlékezz. Azt eltöröltem. Azt mondja a Biblia, hogy a múltadról se emlékezzél meg. Ne hozd fel! Tenged mélyére vetette a hívőnek minden múltját, gonoszságát is el. De amikor az ő szeretetéről van szó, Jézus váltságáról, akkor a Biblia azt mondja, hogy erre emlékezz. Mi reformátusok évente 6-szor veszünk úrvacsorát. Ez az egyik, a karácsony. Amikor emlékezünk arra, Jézusnak az ítéletben megtöretett az ő teste. És amikor a kenyeret a szárba veszed, soha ne felejtsd el, hogy az ítéletben neked kellett volna összetörned. Nekünk kellett összetörned. És amikor a korbort magunkhoz vesszük, akkor arra emlékezünk a bor Krisztus vérének a szimbóluma, hogy az ő vére folyt, tudni, hogy meghalt, mert az ítéletben a bűncsorgja a halál. Isten igazságát kevesebben nem lehetett kielégíteni. És Jézus a legutolsó pontig elment, hogy az Isten igazságát megelégítse, bekövesse. Ő meghalt, nekünk kellett volna az ítéletben elpusztulni, összetöretni, de Isten gazdag révén az ő irgalmával, szeretetében megengedte, hogy helyettünk a megváltó bűneit. Ma azt hirdeti minden keresztény prédikátor, hogy aki elfogadja ezt, aki ezt hiszi, hogy Jézus ő érte, ő helyette és ő miatta bűnődött, annak Isten beszámítja ezt a hitet. Nem a jó cselekedeteinket számítja be, mert azok is bűntől szennyezettek, tanítja a Biblia, hogy a legjobb jó cselekedetünk is bűnnel fertőzött. Nem azt számítja be, hogy hányszor vagyunk templomban. Még csak az sem, hogy hányszor úrvacsoráztál, hányszor imádkoztál, mennyit adakoztál. Ezekért megvan itt a Földön Isten áldásában a jutalom, de nem ez van beszámítva az üdvösségednél. Hanem a Jézus engesztelő áldozatában vetett hit. Az a bűnös, aki ezt hittel megragadja, nekem azért nem kell bűnködnöm, mert én miattam helyettem Jézus nagypénteken megbűnődött, odafegezte az én adós levelemet, és a vérére rájött, hogy fizetve, és ezt elhiszem, az mehet a mennybe. Az a keresztény, nem azt számít, hogy reformátusok, evangélikusok, katolikusok vagyunk, hanem hogy Krisztus engesztelő áldozatával a szívünkkel viszünk. Erről szól az úrvacsora. Emlékezünk az ő áldozatáról, emlékezünk arról, hogy mi elveszettek lennénk, kárhozottak lennénk Jézus nélkül, de ő eljött, és kifizette a mi adósságunkat. Aki ezt hiszi, hirdetem van nektek, örök élete van. És nem látva az ítéletet, átment a halálból, hisszük ezt. Drága nekünk Isten csodálatos evangéliuma, amelyel szeretett minket, és Jézusban a legjobb áldozatot meghozhatjátok. Áldott legyen Isten az ő szeretetért. Azt mondja a Pál apostol, hogy ki vizsgálja meg önmagát. Ki úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki bűnvállal nélkül, ki élete gonoszságának megbánása nélkül veszi az unokorát, az ítéletet eszik és iszik önmagára. Súlyos mondat az apostolnak. Azt mondja, hogy ezért betegek közöttetek sokan, ezért halnak meg számosan, de nem ítéljük el önmagunkat. Nem tartottunk bűnbánatot. Úgyhogy az unokorán komoly dolog. Nem lehet unokorázni útélosan. Nem lehet odacsorázni, csak kisodródva a padból, hogy megy a többi, akkor én is megyek. Csak hittel lehet, szentségben, tisztaságban, bűnbánatban és a Jézus vérében való hitben. Akkor lehet. Abban a hittel lehet kijönni, amit mondott a bánszedő, Isten végigérdalmas és nekem bűnösnek. Azt mondja Pál, hogy valljuk meg a bűneinket. Hát helyünkön maradva, ki a maga bűneit, vallja meg, imádkozzon. Hadd jöjjünk elé, Úr Jézus Krisztus, abban az indulattal, szívünknek abban az indulatával, amelyet tanít a Szentírás, hogy itt csak önvizsgálattal, bűnbánattal lehet megjelenni színe előtt. Úrunk, szeretnénk megvallani elveszett állapotunkat nélküled, hogyha te nem jöttél volna, ha engesztelő áldozatot nem történt volna, mi nem csak bűnösök, kárhozottak lennénk, és maradtunk volna örökre. Bocsáss meg azt a sok-sok gonoszságot, bűnt, amit szóban, gondolatban, cselekedettel vagy mulasztással elkövettünk. Egyedül a te véred érdemért, engesztelő áldozatodért kérünk, légy irgalmas hozzánk. Mosd meg bennünket, hófehér tisztára. Mosd el rólunk vétkeinket, és öltöztess fehér ruhába lelkileg. És ajándékozz nekünk azt a hitet, amely a te engesztelő áldozatodat megragadja. Olyan hitet, amelyel élni is lehet, meghalni is lehet, és amelyen üdvözülni lehet. Áld meg a mi urvacsora vételünket. Hogy közülünk, aki kijön úrvacsorázni, senki ne legyen, ne igyon ítéletet. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz, te munkálkodsz a szívünkben, és te munkálod a hitet, és az örök életet bennünk. Áldott légy örökké. Amen. A mi bűneink megvallása után halljuk meg a mi hitünket is, és fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmél a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és voltakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. A mi hitvallástételünk után egyházunk gyakorlata szerint egy kérdés intézek hozzátok, hitetek és lelkiismeretetek szerint feleljetek ezekre harmadik szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnösetek folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, így saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhatok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus, ti életetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének illeteményet hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlansággal öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, a ti kegyelemért hálálatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére értek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is feletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgálja, kérdezem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget, akik élő hittel hisznek az Úr Jézus Krisztus golgotai váltság halálában. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel hívogatok mindenkit az úrvacsorai közösségbe. Ha vannak közöttünk nem reformátusok, hanem más felekezetből való, de osztják a mi hitünket, hogy az üdvösséget egyedül az Úr Jézus Krisztus vérének érdemért, és hitáltal megigazulva lehet elnyerni Krisztusért, szeretettel hívjuk őket az úrvacsorai közösségbe. Az úrvacsora vétele alatt a gyülekezet 440-es éneket énekelje, az elfogyakról majd a 459-esek, 440-es énekünk a 42. Zsoltár dallamára énekelő, így kezdődik, gyert, lássuk az Úrat! bűnöseink is, és Isten kegyelmében ezen a mai napon mi is ígérhettünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ki bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, aki keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istennek ama kegyelmétől, szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretei, könyörületesek. Öltözzétek föl az alázatosságot, a szelídséget, a jóságot, a könyörületességet. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszok, akkor bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott ti nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el vagytok hívva az egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékaim a testvérek, adjunk hálát az Úrnak az ő velünk között kérdőnek, helyünkön maradva imádkoz. Úrunk, csodálatosak azok az igék, amelyek kegyelmedről szólnak. A bűnösnek jobb hírt, drágább üzenetet nem is lehetne mondani, mint az, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Szeretnénk, Urunk, bűnbánattal jönni hozzád mindig, és vágyjuk hittel elfogadni azt a kegyelmet, bűnbocsánatot, amelyet naponként megújuló kegyelmedből adsz a benned hívőknek, a hozzád kiáltóknak. Magasztalunk téged azért a kegyelemért is, amelyet a mai napon adtál nekünk. Magasztalunk áldásaidért, igédért, amelyet már adtál nekünk, és kérünk téged azt, hogy a te igédnek magját, amelyet szívünkbe vetettél ma, ki ne lophassa a szívünkbe a sátán. Áld meg életünket valóban új szívvel, a hitben való járás csodájával, támogass bennünket az engedelmesség lelkével, hogy valóban utaidon járjunk, keressük orcádat szüntelenül, és drága legyen nekünk a veled való közösség. Áld meg, Urunk, ünnepeinket, áld meg a mai napot, találunkban töltött időt is, áld meg a délutánt, a holnapot, és életünk minden napján légy velünk a te ígéreted szerint. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Köszönjük az záró énekünk, az áldás vétel előtt a 442-es énekünk első két verse. Így kezdődik, Uram, bocsássad el szolgálat békével szent ígéretet.
Fennállva fogadjuk az áldást.
Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy előjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nekik.